Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét hallgassuk Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első levele 15. részéből. A 15. rész első 20 versét olvassuk. Eszetekbe juttatom továbbá, atyám fiai, az evangéliumot, melyet hirdettem néktek, melyet be is fogadtatok, melyben állotok is, mely által üdvözültök is, ha megtartjátok, aminémű beszéddel hirdettem néktek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Mert azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemettetett, és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint, és hogy megjelent Kéfásnak, aztán a 12-nek, aztán megjelent több mint 500 atyafinak egyszerre, kik közül a legtöbben mind máig élnek, némelyek azonban elaludtak. Aztán megjelent Jakabnak, azután mind az apostoloknak, legutolszól pedig mindenek között, mint egy idétlennek, nékem is megjelent, mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istennek anya szent egyházát. De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és az ő hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt többet munkálkodtam, mint azok minnyájan, de nem én, hanem Istennek velem való kegyelme. Akár én azért, akár azok így prédikálunk, és így lettetek ti hívőkké. Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadt, mi módon mondják némelyek ti köztetek, hogy nincs halottak feltámadása? Mert ha nincs halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus fel nem támadt, akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúság tevőinek találtatunk, mivel hogy az Isten felől bizonyságot tettünk, hogy feltámasztotta Krisztust, akit nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak föl nem támadnak, a Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lőn azoknak, kik elaludtak. Kedves testvéreim, a múlt vasárnap nyomoztunk Jézus Krisztusnak a holtak közül való feltámadása ügyében. Láttuk, hogy a korintusi gyülekezetben olyan tévtanítók támadtak, akik elkezdték hangoztatni, hogy nincs halottak feltámadása. Ezt a gondolatot valószínűleg a pogány görög meggyőződésre építették, akik szerint a feltámadás, az, hogy egy halott visszajön a sírból, ez egy kínos, vagy inkább nevetséges dolog volt. Pál apostol ismerte ezt a görög reakciót, mert amikor Athénban prédikált, és odaért, hogy halottak föltámadása, akkor a görögök legyintettek egyet, és szépen faképné hagyták. Nem tartották komoly embernek, aki ilyen dolgokról beszél, hogy egy halott feltámad, vagy a halottak általában feltámadnak. Hogy mi motiválta ezeket a korintusi tanítókat, talán az, hogy nem akarták olyan botrányosnak feltüntetni a keresztjén hitet a görög honfitársaiknak. Meg akarták nekik könnyíteni, úgymond a keresztjén hit elfogadását, azáltal, hogy ezt a holtak feltámadása témát, ezt törölték. Egyéb dolgokkal valószínűleg imponálni akartak a környezetüknek, mint például nyelveken szólás, meg a csodák a gyülekezetbe, de a feltámadással nem akartak provokálni, és úgy gondolták, hogy így szalonképesebb lesz a kereszténység, hogyha feltámadást, mint olyat nem emlegetik, törlik a témáik közül. Említettem nektek, hogy ma is vannak sokan a kereszténység körében, akik egyértelműen tagadják Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadását, vagy a halottak közül való feltámadását dicsőséges testben. Vannak olyan keresztények, akik egyértelműen tagadják, vannak olyanok, akik ilyen körmönfont módon tagadják, mert nem mondják ki, hogy tagadják Jézus feltámadását, de miközben mondják, hogy Jézus feltámad, arra gondolnak, hogy hát az igehirdetésben támad fel. A keresztény igehirdetés bizonyságtételben támad föl. Valójában nem, csak magába a prédikációba. Csak hogy így az ige, a prédikáció üres beszéddé válik. Ha valóban nem történt meg Jézus feltámadása, akkor ha beszélünk róla, az egy üres beszéd. Nem az ige, a prédikáció hozza létre a feltámadást, hanem a feltámadás teremtette meg a róla szóló igehirdetést. A döntő győzelem nem a győzelem hírében történt meg, nem az üzenetben történt meg, hanem a győzelmi hír csak azért lehetséges, mert valójában megtörtént a feltámadás. Jézus legyőzte a halált. Na, summa summarum, visszatérve Pál apostolhoz, épp csak elkezdődött ez a tévtanítás a gyülekezetben, Korintusba. Ez valahogyan a tudomására jutott, és rögtön reagál is rá. És azt mondja, ha nincs halottak feltámadása, úgy általában, akkor Jézus sem támad fel. Ha valaki tagadja a holtak feltámadását, akkor előbb-utóbb tagadni fogja Jézus feltámadását is. Mai képpel élve olyan nincs, hogy valaki tagadja annak lehetőségét, hogy létre lehet hozni egy kormányozható léghajót. Ilyen nem lehet, ez lehetetlen, de a következő pillanatban elhiszi, és vallja, hogy a Zeppelint mégiscsak létrehozták. Aki ma elveti a holtak föltámadását, általában az egy speciális esetét is, Jézus feltámadását is tagadni fogja a következő pillanatban. És Pál még tovább vezeti ezt a gondolatot. Ha nincs halottak föltámadása, akkor Jézus se támad föl, ugye? Kedves korintusi tanítók. De menjünk csak tovább. Ha Jézus föl nem támad, üres szócséplés az apostoli igehirdetés. Mert mi mentünk, apostolok, és hirdettük mindenfelé a világba, hogy találkoztunk Jézussal. De hát ez egy hazugság volt. Egy üres beszéd. Nem is támad föl, ha tényleg nem támad föl. Ha nincs halottak föl, támad. És ha Jézus nem támad fel, mondja, akkor az ige hirdetésünkre épülő hitetek, a Krisztusba vetett hitetek is egy üres hit, egy önállítás csupán. Ha Jézus nem támad fel, mert nincs halottak föltámadása, akkor minek hisztek ő benne? Vége a vele való személyes kapcsolatnak is. És hozzáfűzi még a harmadik érvet, hogyha Jézus nem támad fel, nem csak az ige hirdetésünk hiába való, nem csak a ti hitetek, ami arra épül, az hiába való, hanem mi meg még ráadásul hamis tanúk is vagyunk, mondja. Mert azt mondtuk, hogy föltámad, miközben nem is. Vagyis hazug az emberek vagyunk. Még ráadásul Istent is bemocskoltuk, mert azt mondtuk róla, hogy föltámasztotta Jézus, miközben nem is támasztotta föl, ha tényleg nincs halottak föltámadása. Ugye csak a rész végén hangoztatja, de többször közben is, de a hét rész végén, az ige szakaszunk végén is nyomatékosan, hogy van itt egy bökkenő. Nevezetesen, hogy Jézus mégiscsak föltámadt. Ergo van halottak föltámadása is, nem hiába való az apostoli ige hirdetés, nem hiába való a ti hitetek se, és mi nem vagyunk hazug tanúi az Úrnak, hanem igaz tanúk vagyunk. Így nyomoztunk tehát húsvét hétfőjén Krisztus feltámadása ügyébe, de ugyanennél a szakasznál maradunk, és ahogy ígértem, folytatjuk még Pál gondolatmenetét. Hiszen azt mondja először is, ha Jézus nem támad fel, akkor a bűneitekben vagytok. Ezt érthetjük úgy, hogy ha Jézus nem él, és ti hozzáfordultatok bűneitek bocsánatáért, akkor nem tudta nektek megadni. Mert Jézus hideg keze nem tud bűnbocsánatot osztani senkinek. Úgyhogy hiába hiszitek azt, hogy nektek bűnbocsánatotok van, nincs bűnbocsánatotok. Egy halott nem oszt bűnbocsánatot senkinek. De úgy is érthetjük ezt a kijelentést, ahogy a mi énekeinkben is egyébként visszajön ez a bibliai gondolat, hogyha nem történt meg a Krisztus feltámadás, akkor az azt jelenti, hogy Isten nem ütötte rá a pecsétjét az ő áldozatára. Nincs jóvá hagyva a Golgotai kereszt, mint megváltó kereszt halál. Nem beszélhetünk arról, hogy Jézus a helyettes áldozatával kibékítette Istent a bűnösök iránt, és kegyelmet szerzett nekik. Nincs bűnbocsánat akkor, ha nincs feltámadás, mert Isten nem hagyta jóvá Jézus áldozatát a kereszten. Nem fogadta el engesztelő áldozatként. Nem fogadta el a bűnbocsánat áraként, az ő vérét. Nincs bűnbocsánat, ha Jézus nem támad fel. Halála csak egy újabb hiába való próbálkozás volt, hogy valaki megváltson valakiket, ahogy a világtörténelemben nem tudom hányszor megtörtént, de ő is elbukott. Jézus is elbukott, mert őt is, mint a többieket, elnyelte a halál. Senkinek nincs bűnbocsánatra lehetősége. Az pedig, kedves korintusiak, hogy ti hisztek a ti bűneiteknek bocsánatában, az nem más, mint egy nagy önámítás, egy nagy naivitás. Becsapjátok magatokat. A bűneitek igenis számon vannak tartva Istennél. Ami lelkiismeret furdalást okozott nektek, ami terhelt benneteket éjszakánként vagy napközbe, amivel tönkretettétek magatokat meg egymást, mindazt köszöni jól van, cipelitek a vállatokon a halálos terheteket. Ha netán a lelkiismereteteket a bűnbocsánattal nyugtattátok meg eddig, óva intelek benneteket, hogy ne tegyétek, csak furdaljon titeket a lelkiismeret furdalást. Azért, ahogy szüleitekkel bántatok, ahogy egykori barátaitokkal bántatok, a gőgötök, a szeretetlenségetek, a kegyetlenségeitek, a hazudozásaitok, a lopásaitok, a paráznaságaitok, az Isten káromlásatok, csak furdaljon benneteket a lelkiismeret. Mert nincs bűnbocsánat, ha nincs halottak föltámadása, és Jézus sem támad föl. Sőt, ne csak a lelkiismeret furdaljon, féljetek és rettegjetek. Féljetek és rettegjetek, mert amikor eljön az idő, az Isten ítélete lesújt rejátok. Kikerülhetetlenül. Utolér benneteket az ő haragja, az ő átka, és a pokorra fogtok jutni, mert odavalók vagytok. Csak féljetek az ítélettől, ha nincs feltámadás, és nincs, mert akkor nincs bűnbocsánat se. Sőt, mintha Pál azt mondaná, hogy meg se próbáljátok magatokat strapálni becsületességgel, jóra törekvéssel, hűséggel, józansággal, szeretettel, minek? Úgyis a pokol vár benneteket a bűneitek miatt. Akkor legalább addig éljetek úgy, ahogy jól érzitek magatokat, ahogy az élvezetvágyatok diktálja, ahogy belülről a természetetek diktálja. Nincs megváltás, nincs bűnbocsánat, akkor úgy csapjatok a lovak közé, aztán élvezétek az életet, amíg lehet, mert aztán a pokolra juttok. Értitek ezt a súlyos érvelést? Így volna logikus, mondja az apostol, ha nem lenne egy bökkenő. Ha nem lenne egy bökkenő. Nevezetesen az, hogy Jézus feltámadt a halálból. Valóban feltámadt. Dicsőséges testbe visszajött a holtak közül. Nem várhatnánk a bűneink miatt mást, mint ítéletet. De van bűnbocsánat, és ezért nem kell az ítéletre várnunk. Nem kell rettegnünk attól. Valóban kínoszhatna minket a lelkiismeret a bűneink miatt, ha nem lenne bűnbocsánat. De a bűnbocsánat leveszi a vállunkról a lelkiismeret furdalás terhet, és megnyugtat bennünket. Nem kell a lovak közé csapni, és élnünk az istentelen életet, amit diktál a szívünk, hanem élhetünk egy szent életet, mert van bűnbocsánat, és pont az motivál bennünket arra, Isten kegyelme, Isten megbocsátó szeretete, hogy szent életet éljünk, tiszta életet éljünk. Igen, van bűnbocsánat, mert a jóváhagyó pecsét rajta van a Krisztus áldozatán. Feltámasztotta őt az Isten a halálból. És nem egy halotthoz fordulunk bűnbocsánatért, amikor imádkozunk, hanem az élő Krisztushoz fordulunk, akinek élő meleg keze van, és tud nekünk az átszögzett kezeivel teljes bocsánatot adni. Kedves testvérek, mindez ma is megállja a helyét. Mindez ma is megállja a helyét. Aki hisz az Isten kegyelmességében, irgalmasságában, az imádságban fordulhat hozzá, és kérheti a bűnei bocsánatát. Ott van az ígéret, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsásson nekünk, és megtisztítson minden hamisságtól. János apostol írta. És ha megtesszük, hogy odaborulunk Krisztus elé imádságba, és kérjük, hogy bocsásson meg nekünk, akkor ő megbocsát nekünk. Megtisztítja a szívünket minden bűnünktől. Attól is, amit eddig követtünk, és attól is, amit ezután követünk el. Teljes bűnbocsánatot kapunk tőle ingyen az ő drága véréért. Ő szerezte meg nekünk. Az ő keresztjén szerezte meg nekünk. Drága a kegyelem. Drága a bűnbocsánat. De aki nem hisz, testvérek, ebbe, annak megmaradnak a bűnei. Megmaradnak, testvérek. Eljön az óra, amikor Isten számon kéri rajta. Mindegyiket. Megszegted a törvényeimet. Megvetettél engem. Megvetetted az embertársaidat is. Van valami a védelmedre? És ott fogja nekünk vetíteni az életünk filmjét. És ott fogunk elnémulni. Ott már nem lehet majd azt csinálni, mint amit itt a Földön csinálnak emberek. Hogyha valaki szembesíti őket azzal, hogy rosszul csinálnak valamit, akkor azt mondja, hogy na és. Vagy nem lehet azt mondani, hogy vergődjetek csak. Meg nem lehet azt mondani, hogy korrupt az egész banda. Meg nem lehet azt mondani, hogy hazudik a tévé, meg nem tudom én kicsoda. Meg te is hazudsz, Isten. Meg hogy jössz te ehhez? Meg nekem az EU menlevelet adott, és védelem alatt. Nem, se, nincs, testvérek. Ilyen ez a pökhendi magatartás, amivel valaki védi a maga ártatlanságát, és még azt a pillanatot is el akarja hárítani magára, hogy a bűneiről szó legyen. A gőgjébe és a felfuvalkodottságába, testvérek. Ott ez nem így fog működni. Ott nem úgy van, hogy majd Jézus, akkor angolosan veszem a kabátomat, azt a faképné hagylak, mert nem akarok veled a bűneimről beszélni. Nem, az utolsó ítéletkor nem így lesz, testvérek. Itt a Földön meg lehet oldani így egy embernek a maga bűneinek a kérdését. Sőt, lehet karriert is csinálni a Földön, meg lehet másoknak prédikálni az igazságról, meg a szeretetről, meg nem tudom miről. De Jézus előtt ez nem fog működni. Ott mindenki el fogja nyerni a bűnei igazságos ítéletét. Nem lesz hosszú tárgyalás. Nem lehet elhúzni a tárgyalást. Rögtönítélő bíróság van. Mindenki erre számítson, testvérek, én is, ti is. Egy kiutunk van. A Jézus véréért való bűnbocsánat. Amit itt a Földön kell nekünk megragadni. Az ige ígéri. Ragad meg az ige ígéretét. Higgy az ige ígéretében. Higgy az evangélium ígéretébe. És ne mentegesd magad meg, ne hárítsd ezt az egész témát, hanem alázd meg magad, és kérjed, és köszönd meg a drága kegyelmet. És kezdj el új életet élni Jézus követésébe. A feltámadott követésébe. Tehát az első gondolatkör, testvérek, amit Pál még itt aláhúz a mai igényből, hogy ha Jézus nem támad föl, akkor nincs bűnbocsánat. Ám de Jézus feltámadt, ezért van. És ez egy nagyon-nagyon vigasztaló és fölemelő, bátorító tanítás. De folytatja, a második dolgot nézzük. Ha Jézus fel nem támad, mondja az apostol, akik meghaltak közülünk, mindazok elvesztek. Ha itt voltak köztetek, kedves korintusiak, vagy itt voltak köztetek, lehet, hogy a szeretteik, lehet, hogy kedves barátaik, barátnőik, ismerőseik, akik ugyancsak keresztjének lettek, és meghaltak, vagy betegségbe, vagy talán vértanúk lettek, és kivégezték őket már akkor. Ők hiába hittek abban, hogy ők is Jézus nyomán föltámadnak, vagy Jézus feltámasztja majd őket is. A feltámadott feltámasztja majd őket is. Hiába hittek benne. Ők mind elvesztek, mondja az apostol. Elvesztek. Nem azt mondja, testvérek, az apostol, amit egy csomó ember hisz, és ma is, akkor is így volt, meg ma is így van, hogy aki meghalt, annak már jó. Mert hát a lélek halhatatlan, azt él tovább a halálon túl is, Legalább itt már nem szenved, ott már mindenkinek jó. Az a boldog lét, aki meghalt, annak már boldog az élete. Üdvözül mindenki. Aki így gondolkodik, testvérek, az nem ismeri a Bibliát. Se Isten nem érti, se a bűn valóságát, se a megváltás jelentőségét. Aki tovább él a halál után, testvérek, már pedig tovább élünk, de Jézus nélkül, bűnbocsánat nélkül, az elveszett. Ezt a szót használja az apostol. Elveszett. Nem boldog, mert meghalt, megszabadult a földi élet, meg az anyagi test nehézségeitől. Most már boldog. Nem boldog, elveszett. Ezt a szót mondja az apostol. Jézus nélkül meghalni azt jelenti, hogy elveszni. A legnagyobb szerencsétlenség Jézus nélkül meghalni. Nem is azt mondja az apostol, amit mások akkoriban is, meg ma is hisznek, hogy akik meghaltak, nem léteznek többé. Mert tudjátok, a halál az a pont. Ott a test is, meg a lélek is meghal. Mindennek vége. Lekapcsoltak mindent. Létezés, pont, vége. Nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy akik léteznek tovább. De hiába hittek ők abba, hogy Jézus megváltotta őket, meg föltámadt, és majd egy napon őket is föltámasztja az ő megváltójuk. Nem, elvesztek. Ha Jézus nem támad föl, elvesztek. Lehet, hogy ott álltatok a beteg ágyaik mellett, vagy a halálos ágyaitok mellett, és vigasztaltátok őket, hogy ne féljetek. Krisztushoz mentek, és a napon, az utolsó napon föltámaszt benneteket, mert ő föltámadt, és titeket is feltámaszt. Az ő feltámadása, a ti feltámadásotoknak is biztos garanciája. Hát csak ámítottátok őket, ha Jézus fel nem támadt. Csak ámítottátok őket. Az, akire ők ráhagyatkoztak, ott a halálos ágyukon, csak egy halott volt, hiába bíztak benne. Meghaltak, s lehultak a sötétségbe. Elvesztek, örökre elkárhoztak. Hiába hajtlak meg reménykedve Jézusban, hogy megváltott őket, meg föltámasztja őket majd az utolsó napon. Óriási csalódás érte. Most ott vannak a pokolba. Elvesztek. És titeket is, kedves korintusiak, titeket is, ne is mondogassátok magatoknak, hogy ó, hát nem baj, ha meghalunk, mert majd úgyis a Krisztushoz megyünk, meg föltámadunk mi magunk is. Magatokat se vigasztaljátok ezzel a tudattal. Nincs vigasztalásotok. Ha Krisztus nem meghalt, de nem támad fel, ha nem él, akkor ti se fogtok se üdvözülni, se föltámadni. Végetek van. Meghaltok, elvesztek örökré. Mentek a pokolba. Elég kemény dolog. Ne ámítsátok magatokat ezzel. Még itt ki is terjeszthetnénk egy kicsit ezt a dolgot, testvérek, mert ha Jézus tényleg nem támad föl, akkor a kereszténységnek nem csak a halál utáni életről, nem csak a feltámadásról való tanítása, hanem az egész eszkatológiai tanítása összeomlik. Akkor nem lesz Jézus második visszajövetelese, nem lesz utolsó ítélet se, nem lesz új ég, új föld se. Az egész eszkatológiánk összeomlik. A jövőre vonatkozó tanítás az eszkatológia. Elkerülhetetlenül mindenki elvész, egytől egyig. Mert nem szolgáltunk rá másra, csak a pokolra, testvérek. Csak hogy van itt egy bökkenő, mondja az apostol. Az, hogy Jézus ténylegesen feltámadta halottak közül, harmadnapra, ahogy a proféták jelezték, ahogy ő maga jelezte, ahogy a felsorolt szemtanúk és fültanúk is igazolták, mivel pedig feltámadt. A meghaltjaink belévetett bizalma nem volt hiába való, de a tietek se. Ő az üdvözítőnk, és általa örök életünk van, és várhatjuk a boldog feltámadást is az Isten országára. Reménységben meghalt hitbeli elődeink nem hiába reménykedtek. Most jó helyen vannak, és várják a feltámadást. Most mi itt élünk még, de egy napon mi is meghalunk, mi is hazamegyünk, és aztán várjuk a feltámadást, és egy nap eljön Jézus, eljön dicsőségbe Jézus, eljön a szent angyalaival, és feltámasz bennünket. Új testet ad nekünk. Nem hagyja, hogy csak lelkek maradjunk. Új testet ad, és egy világot terem nekünk. Egy új világot terem nekünk. Ez a reménységünk megalapozott, és arra épül, hogy Jézus feltámadt a halálból. Ha nem támad föl, az egészet dobjuk el. Feltámadt. És így az egész keresztény eszkatológia is, testvéreim, megállja a helyét. A világ szépen megy a maga rendjén, Isten kezébe tartja a szálakat, Amerikát, Ukrajnát, Magyarországot, Európai, mindent a kezébe tart. Irányítja ő a dolgokat, nem kell félnünk. Szépen megy az egész történelem oda, ahova mennie kell. Egyre sötétebb lesz egyébként, egyre borzasztóbb lesz az egész. De egy napon véget ér. Jézus vissza fog jönni. És aki benne hitt, azok is vele, és már meghaltak, vele fognak jönni, és akik akkor élnek, amikor ő jön, és benne hívő emberek, azok át fognak változni. Ahogy Pál apostol leírja, meg a Szentírás ezt tanítja. Megtartja az utolsó ítéletet. Ellenségeit kiiktatja testvérek ebből a világ mindenségből, a külső sötétségre veti őket. De egy új eget és új földet teremt, melyben igazság és békesség és szeretet fog lakozni. Ezt ő tudja megcsinálni, aki egyszer már megcsinálta. Egyszer már ilyen volt ez a világ, csak aztán elrontottuk. A sátán volt a főludas, de mi is ott voltunk mellette. De ezt egyszer teljesen újjá teremti Isten. Ez egy csodálatos látomás nekünk, és mindez igaz, mert Jézus feltámadt. És ezért föl fog támasztani mindenkit, aki benne hitt, a boldogságra, és a világ mindenséget is föl fogja támasztani. Ő maga nevezte úgy a világ mindenség újjáteremtését, hogy a feltámadás. A világ is fel fog támadni a halottaiból, amiben élünk. Tehát, ha Jézus nem támad föl, mondja az apostol, akkor nem lehet semmi reménységünk a jövőre nézve. De most, mivel föltámadt van, és így érek az utolsó pontunkhoz, azt mondja, ha Jézus fel nem támadt, minden embernél nyomorultabbak vagyunk, ugye az apostol. Minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ezt minden embernél más fordításban szánalomra méltóbbak vagyunk. Miért? Kérdezzük. Hát egyfelől azért, mert akit a világban megfeszítettek a Golgota keresztjén, az nem azt ígérte az övéinek, testvérek, hogy sikeresek lesztek, áldani fog benneteket mindenki, gazdagok lesztek, semmi betegség nem ér, egészségesek lesztek, élvezetek tömegét fogjátok kapni. Nem ezeket mondta Jézus, hanem azt mondta, hogy a szolga nem lehet nagyobb az uránál. Ha engem így kezeltek, titeket is így kezeltek majd. És úgy is volt, hogy érette szidalmakat, fájdalmakat, keserűséget, szenvedést és halált kaptak a keresztjérek. Aki elkötelezi magát mellette, az akarata követésére adja a fejét, rálép az önmegtagadásnak vagy a kereszthordozásnak az útjára, és igyekszik példáját követni, és ha kell, akkor megy tűzbe, ha kell, megy vízbe miatta, vállalja a gúnyt, vállalja a kiközösítést, a fenyegetést, a száműzetést, a halált. Na már most mindezt egy halott ér. Valakiért, aki nem is támad fel, hanem valahol elporlat Palesztinában. Ha egy halott ér éltek, a legnagyobb nehézségeket vállalva érte, akkor ti szerencsétlen emberek vagytok, bolondok vagytok. Szánalomra méltó emberek vagytok. Mit gyötritek magatokat? Miért vesztek magatokra mindenféle terhet? Hogy kínoznak benneteket, hogy kergetnek, hogy nincs nyugtotok szinte soha. Miért? Egy halott ér? Hát ez egy bolondok háza. Szánalomra méltó hülyék. Ha Jézus nem támad föl, és ti ilyen életet éltek, ahelyett, mondja, ahelyett, hogy lássatok hozzá, élni, álljatok ma a lábatokra, hajtsátok a pészt, küzdjetek a hatalomért, szálljátok oda magatokat az élvezetek hajszolására. Ha Jézus nem támad föl, akkor legalább itt éljetek, mielőtt meghaltok. Legyetek hedonista emberek, élfajhász emberek. Valami örömöt kaparjatok össze legalább magatoknak az életbe. Ha Jézus nem támad föl, itt szenvedtek egy halott tér. Hagyjátok már ezt az egészet. Akkor ugyanolyan szánalomra méltók vagyunk mi is, testvérek. Ha nekünk Jézus egy halott, akkor meg mit keresztjénkedünk? Mit keresztjénkedünk? Minek egy halott tér? Szánalomra méltó ez a kereszténység, testvérek, akik teológusként, teológiai tanárokként egy ilyen tanítást adtak le a teológiákon, és egy kazal lelkészt kiképeztek Európába, akik azt hitték, hogy nincs igazából Jézusnak a halottak közül való föltámadása, azok egy szánalomra méltó kereszténységet tanítottak, és nemzettek, és hoztak létre. Az egész nyugati kereszténységünk, testvérek, egy szánalomra méltó kereszténység, és sajnálatra méltó. Nyomorultak gyülekezete, akik nem hisznek Jézus feltámadásába. Minden embernél nyomorultabbak vagyunk, mondja az apostol. Mindenkinél. Mert szenvedünk valakiért, aki egy halott. Akkor mondhatnám azt is, ugye, hogy nem vagyunk különbek, mint azok az emberek, akik más halottakért élnek. Lehet Marxért, meg Engelszért is élni. Meg lehet Buddháért is élni, meg Mohamedért is lehet élni. Akik nem adnak semmiféle reményt a túlvilági boldogságra, de még az evilági boldogságra se, a halál feletti győzelemre, nagyon jó kis tanításai vannak, de semmi reménységet nem adnak senkinek. Hisznek egy halottba, százezrek, milliók, milliárdok. Minek? Hát persze tudom én, hogy minek, meg tudjuk mi, hogy minek. Azért, mert valamit segít az életünkön. Mert egyébként borzasztó nyomorultak vagyunk. És ez a kis vallás, ez úgy egy kicsit segít. Mert ettől egy kicsit úgy békésebbek leszünk, vagy kicsit megnyugszunk, vagy mint egy ilyen placebo, ugye? Vagy homeopata gyógyszer, amiben nincs hatóanyag. De bevesszük, aztán van valami placebo hatás, vagy homeopata hatás. Hatóanyag egy molekula nincs, de hatás az van, pszichikai hatás. Kicsit jobban érezzük magunkat már ettől, hogy bevettük a hatóanyag nélküli gyógyszert. Hát ez a kereszténység, testvérek, ez egy nyomorult kereszténység, amelyik nem hiszi Jézusnak a halottak közül való föltámadását. Ez egy nyomorult kereszténység. Nyomorultabbak vagyunk minden embernél, sajnálatra méltóbbak. Ha Jézus fel nem támadt volna, mert itt a bökkenő, mondja az apostol. Itt a bökkenő. Itt a bökkenő, hogy Jézus feltámadt a halottak közül. És hála legyen Istennek ezért a bökkenőért, mert így teljesen fordul a kocka. Teljesen megfordul a kocka. Igenis, nem vagyunk a legszánalomra méltóbb emberek. Azok, akik mulandó, halálfia, sőt halott emberekért élnek. Őket istenítik és dicsőítik és imádják. Mi nem egy halottért élünk, testvérek. Jézus nem egy halott, hanem aki legyőzte a halált és fölmagasztaltatott, és ül az Istennek a jobbján, és vissza fog jönni ítélni élőket és holtakat. Mi érte élünk, nem ideológusokért, nem pszichológusokért, nem a kiskutyánkért, meg a kismacskánkért, meg az egészségünkért, nem ezekre tesszük fel az életünket, hanem Krisztusra tesszük fel az életünket. Azok az emberek, akiket mondtam, azok sajnálatra méltó emberek. Szánalomra méltó emberek. Mi meg a legboldogabb emberek lehetünk. Mert a halál legyőzőjébe bízunk. Mi a legiridlésre méltóbb emberek vagyunk, mert a feltámadottra építünk, és miénk a jövő. Az örökké való jövő. Hát elég jó ez a páli gondolatmenet. Ahogy így bele pillantunk egy kicsit, és mélyebbre beleássuk magunkat. Nagyon, nagyon világos, nagyon józan, nagyon reális gondolatmenetet ad itt elénk Pál apostol. A korintusiak tényleg nagy veszélynek voltak kitéve, és mi is nagy veszélynek vagyunk kitéve, testvérek. Mi is. Valakik itt elkezdték mondani, hogy nincs halottak föltámadása, tehát Jézus sem támad föl. Akkor, testvérek, az egész kereszténységünknek lőttek. Akkor lőttek az egésznek. Akkor én is leteszem a palástot. Minek? Zárjuk be a templomot, menjünk haza. Mi értelme az egésznek? Fölösleges itt beszélni, fölösleges hinnetek, én egy hazug ember vagyok. Van egy halottunk, akit itten imádunk, meg akiért mindenféle nehézségeket vállalunk, azért minek? A halottaink, akik hitbe haltak meg, úgyis elkárhoztak. Az egésznek semmi értelme nincs. Még ráadásul a bűnterheink is megvannak. Cipeljük őket, mert a bűnbocsánat sincs. A keresztjén lét egy fölösleges, értelmetlen erőlködés, ha Jézus nem támad föl, de föltámadt. Jó ez a fordulat mindig, de föltámadt. Ám de Krisztus feltámadta halottak közül, mondja. És zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak. Így aztán nem hiába való az ige hirdetés. Nem hiába való a ráépülő hitünk. Akik hirdették nekünk, nem hazugtanúk, hanem igaztanúk. Van bűnbocsánat a részünkre, meg lehet tisztulni. Akik hitbe haltak meg, azok üdvözültek és várják a feltámadást, és mi is így nézhetünk előre a halálunkra, a sírunkra, és aztán bejuthatunk majd az Isten örök országába. És az egész földi életünknek a hitben való élése az nem egy szánalomra méltó, lesajnálni való, nem tudom, erőködés, hanem ez a legcsodálatosabb élet, amit lehet élni. Azt hiszem, testvérek, hogyha úgy körülnézek, vagy hát magamra is, meg rátok is, meg úgy a kereszténységre, ez a kereszténység csak akkor kap megint újra előre, hogyha le fogja magáról rázni a Jézus istenségét és feltámadását kritizáló, körmönfont megfogalmazással és terminológiával tagadó teológiát, és visszatér ahhoz az eredeti evangéliumod, amit Pál itt eszünkbe juttat. Eszetekbe juttatom az evangéliumot, hogy Krisztus, hogy mondja, pontosan akarom idézni, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és eltemettetett, és hogy harmadnapon feltámadott az írások szerint, és megjelent, és sorolja. Ez az evangélium. Az egyháznak ez a centruma, ez a Krisztus a centruma, a feltámadott Krisztus, testvérek. Nem a pápa a centrum, nem a főpapok, nem a nem tudom én kicsoda, micsoda, Jézus a centrum. Segítsen bennünket az Úr, hogy fölfogjuk az evangéliumot, és értsük valamennyire, és aztán higgyük is azt, és kövessük ezt a mi Krisztusunkat, aki garantál nekünk egy dicsőséges feltámadást. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztusunk, hogy hozzád fordulhatunk, és így nem egy halotthoz imádkozunk, hanem az élőhöz, aki harmadnapon dicsőséges testben feltámadt a halottak közül. Köszönjük néked, hogy aztán feltámadva megjelentél a tanítványaidnak, és köszönjük néked azt is, hogy felmentél a mennybe, és ülsz most az Atya Isten jobbján, és onnan leszel eljövendő, ahogy az ősi hitvallásunk mondja. Köszönjük néked, hogy megállhatunk előtted, és imádhatunk téged abban a hitben, hogy hallod ezt, és jó lesik neked, hogyha imádunk téged. Köszönjük néked, hogy te rászolgálsz erre, és egyedül te szolgálsz erre az imádatra. Köszönjük néked azt, hogy nem csak imádhatunk, hanem bocsánatot kérhetünk tőled. Köszönjük, hogy elérkezhet életünkben az a pillanat, amikor azt mondjuk, hogy ó, én bűnös ember, tisztítsd meg a szívemet, Jézusom. Köszönjük néked, hogy van bűnbocsánat a te élő kezedből, a te átszegzett kezedből. Köszönjük néked, hogy megtisztulhatunk minden eddig és minden ezután elkövetett bűneinkből is, és új életet kezdhetünk. Mert akinek megbocsátattak a bűnei, az odaállhat melléd, és te vállalod azzal a közösséget. És onnantól kezdve vele vagy minden napon a világ végezetéig, de legalábbis életében, földi életében, de halálában is, sőt, majd az örökké valóságban is. Köszönjük néked ezt a te közelségedet, jelenlétedet, ha már tapasztalhatjuk az életünkbe. Áldunk téged azért, hogy megtapasztalhatjuk azt, hogy te élsz. Hogy valóban hallhatjuk a te szavadat az igéből. Megszólítod, megérinted a szívünket. Tanítasz minket. Köszönjük, hogy jó döntéseket kaphatunk tőled, amelyek szolgálják a te dicsőségedet is, de a mi javunkat, embertársaink javát is. Köszönjük te néked azt, hogy csodálatos reménységet oltasz a szívünkbe. Köszönjük néked, hogy akár a szép napokba téged dicsérhetünk, akár a szomorú napokba hozzád fordulhatunk vigaszér és erőér. Köszönjük, hogy megkapjuk tőled. Áldunk a veled való közösségért. Köszönjük néked, hogy a kereszténység nem egy tantétel, gyűjtemény pusztán, hanem annál sokkal több a veled való közösség. Köszönjük néked ezt a drága igét, amit ma is átgondolhattunk, áttekinthettünk. Kérünk, áld meg a szívünkbe mindazt, ami ma is elhangzott. Kérünk téged, hogy könyörülj meg a mi gyülekezetünkön, kicsiken, nagyokon, imádkozunk a beteg testvéreinkért, adj nekik gyógyulást, imádkozunk hozzád a mi városunkért, hogy add, hogy meggyulladjon itt is az evangélium fáklyája, és imádkozunk nemzetünkért, hogy adj lelki ébredést a mi nemzetünknek, hozzád fordulást. Kérünk téged, hogy támasz ébredést a mi nemzetünk között. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk ezeket a dolgokat hatalmas kezedre. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy a jövő héten, hétfőn ifjúsági óránk lesz 19 órától, kedden 18 órától bibliaórát tartunk, de a héten több alkalmunk most nem lesz. A jövő vasárnap 9 órakor lesz Isten tiszteletünk. Hirdetem a május 11-én, az nem jövő, hanem azutáni vasárnap, tehát május 11, délután 16 órakor gyülekezeti délutánunk lesz anyák napi üzenettel. Azért így mondjuk, hogy mindenki érezze magát meghívva gyülekezeti délután, de különösképpen is az édesanyákat fogjuk majd köszönteni ezen az alkalommal. Készüljetek erre az alkalomra, szeretettel hívunk és várunk mindenkit, tehát május 11, délután 16 óra. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.